délelőtt.
Rengeteg ajándékot kaptunk most dr. Stiff Zoltán Angelico atyától. Aki nem ismerni, és biztos sokan vannak olyanok, akik nem ismerik, gyönyörű szépen rajzol, olyannyira, hogy február 8-án a Kályoni János Ferences házban nyílt egy kiállítás, amelyik február 20-áig tekinthető meg. Ezek ilyen kis meseszerű grafikák, rajzok, de gyönyörűek. Gondolom ez elsősorban gyerekeknek szól. Ön, mint papbácsi, ugye? A gyerekek biztos azt mondják, bár rémségesen fiatal, de akkor is papbácsinak szokták hívni. Tehát gondolom a gyerekeket valahogy így hozza közelebb a Bibliához, Istenhez, a vallásos élethez, vagy mi a célja ezzel?
Igen, alapvetően a gyermekeket szeretném vele megszólítani, de úgy tűnik, hogy nem csak a gyerekek értik ezt a
gyermeki lelkű felnőttek is, vagy nem csak ők.
Igen, és ez mindenképpen jó így. Hogy mi a célom vele, feltétlenül a papi hivatáson belül ez elfér, szerintem. De ahogy ezt a kis kifestőt is itt kézbe adtam, azért mutatja, hogy nem feltétlenül is kizárólag bibliai témájú képek láthatók, akár a kiállításon, akár amiket csinálok, az nem feltétlenül ennyire direktben a Jóistenről szól, hiszen egy alapvetően emberi érték, bármi legyen is, az mindig kapcsolatban van a teremtővel, aki ezeket az értékeket belinkontotta, oltotta, akár tudjuk, akár nem.
Tehát... Mondok néhány címet, és akkor rögtön egyértelművé válik. Például mellette maradni annak, aki bajba kerül, oldalra fektetni azt, aki nem ébreszthető, tehát ilyen segítségnyújtás is van benne. Lélegeztetni azt, aki nem lélegzik.
Lendvai Rezső mentőtisztel együtt készítettük ezt a kis kifestőt, most nem is tudom, hogy 2000-ben, tehát most már jó pár évvel ezelőtt, a hátulján talán van valami információ erről. A lényeg az, hogy ez a kifestő kifejezetten az elsősegélynyújtásnak a kisgyerekek számára átadható alapelveit igyekszik közvetíteni, például ez a
Tudja, az jutott eszembe, amikor olvastam, hogy mi mindent csinál, hogy nagyon nagy szerencséje, hogy ön ilyen fiatal, és hogy tulajdonképpen a rendszerváltozás után lett érett és felnőtt pap, mert emlékszem arra, hogy ha mondjuk egy-egy egyház közösségben egy ilyen lelkes, fiatal, szerethető papbácsi került, azt nagyon hamar vagy vidékre száműzték, vagy egyik közösségből a másikba vitték, mert mintha az lett volna a cél, hogy ne nagyon kedveljék, ne nagyon gyűjtse maga köré a kis híveit. És ön egy igazi idézőjelben showman, tehát rádiós műsort vezet, tehát valahol még kollégák is vagyunk, kiállítása van, rajzol, a művészethez közel áll.
És hát kommunikáció szakon elektronikus médiából is szerzett végzettséget?
Hát egy diplomám van, igen. Most itt zavarban vagyok nagyon, ezt a rádióhallgatók nem látják, hogy piros a fülem is.
Bocsásson meg, a legnagyobb baj, azt nem látják, hogy miket rajzol a rádióhallgatók, úgyhogy én elmondom, hogy a www.angelico.hu internetes oldalon követhetik és megnézhetik ezeket az egészen tündéri tüneményes saját világgal megáldott. Tényleg azt kell mondjam, angyali munkákat.
Akkor meséljen arról, és akkor biztos nem pirul, hogy egy jó korba született.
Ezzel meg azért mosolyogtam, mert Kristófra néztem, és hát azért én nem vagyok olyan fiatal már. Tehát...
Mikor végzett a teológián?
A hát 1993-ban szenteltek pappá. 87-ben érettségiztem, ebből ki lehet az összes többit következtetni. Tehát 15 éve már pap vagyok, úgyhogy 40 éves leszek nagyon hamar.
Magyarul fiatalember.
De akkor mit hallott a felmenőktől, tehát azoktól az egyházi dolgozóktól, papoktól, hogy lehetett jól dolgozni? Tehát milyen útravalót kapott, amikor végzett?
Hát amikor végeztem, akkor ugye II. János Pál pápa volt a pápa, akit ismerünk, és hát az ő tanításából ez egészen világos, hogy a média az több, mint egy eszköz. Tehát a média az, ami mellett, vagy ami mentén, hogy ezt a sokat használt modern szót mondjam, a mai kultúra, a mai társadalom él. Ez az egyik. A rajzolás az pedig, igen, ez az egyháznak egy sok száz éves hagyománya, de mondjuk legfrissebben a mostani pápa mondta, írta például azt, hogy a képkultúra világát éljük. Amikor vannak dolgok, amiket úgy tűnik, hogy jobban át lehet adni
Ez nem jelenti azt, hogy a képmutatás világa?
Hát reméljük, legalábbis az én törekvésem nem ebben az irányban mutat, de, de kétségtelenül ez is egy, egy tovább gondolható szempont. Igen, szóval az egyik...
A leghatásosabb eszköz tulajdonképpen a kommunikációra is, ezt mondja.
Hát legalábbis vannak dolgok, amiket nem lehet kimondani szavakkal. Ma, amikor annyit beszélünk, egyébként a rádió ellen ez nem szól, mert a rádió egy nagyon sajátos és egy vizuális műfaj bizonyos értelemben, hiszen elképzelnek bennünket a hallgatók.
Egy percig nem gondolkodott azon, hogy eljöjjön a mi rádiónkba?
Hát most hívtak először ide beszélgetni, szívesen jöttem.
Jó, csak mert tudom, hogy vannak, akik gondolkodnak, hogy pont a múltkor volt egy papbácsi, aki azt mondta, hogy hát a klubrádióban, hát hogy való vagyok én egy ilyen rádióban? Tehát felmerült egy ilyen, tehát néha eszébe jut, hogy szóval mindenhova megy, ahova hívják.
Hát beszélgetni természetesen, igen, miért nem? Tehát...
Jó, igaza van, abszolút, én is így gondolom, csak kíváncsi voltam a...
Hát nem, ráadásul nyilván itt nem illik nagyon dicsergetni se a rádió, de hát ez egy beszélő rádió, ahol sokat beszélnek értelmes dolgokról.
Tehát hallgatja?
Hallgatgatom autóban.
Na, akkor picit arról meséljen, mert azt tudom, hogy, hogy már pici vagy nem pici, de gyerekkorától azért a művészi érzéke hajlama megvolt, tehát szeretett rajzolni. Picit is gondolkodott azon, hogy mondjuk művész, grafikus, festőművész legyen, vagy pap legyen, vagy egyáltalán hogy jutott eszébe a papság?
Tehát először volt ez a művészeti vonal, és aztán ez a papság úgy jött, mint ahogy hogy bármelyikünknek, ahogy egy péknek eszébe jut, hogy ő így tud adni az embereknek valamit, és így lesz értelmes az élete, és így lesz kedve fölkelni reggel. Egy kicsit, ha jól tudom, akkor azt mindegyikünknek a rádióhallgatókat is beleértve a sorsa ilyen. Kristófnál azt olvastam a Klubrádió honlapján, hogy egy bicikli... egy bicikli ütközés.
Így van.
Elkezdődött a színészkedés. Na most, hát én is találkoztam emberekkel, tehát ha tetszik, egy kicsit ilyen személyes találkozások. És azt meg Zsuzsánál olvastam, hogy hiába a közgazdász diploma, érezte a szívében, hogy ez a dolga. Na most ez valami ilyesmi, hogy az ember érzi, hogy ez a dolga, és ha elkezdi csinálni, akkor érzi, hogy a helyén van.
De gyerekkorában járt templomba, szülei beíratták hittalra, elsváldozó, tehát végigjárta azt az utat, amit a gyerekeknek jó része?
Igen, tehát én egy hagyományosan katolikus családban nőttem föl.
Budapesten vagy?
Nem, én szombathelyi vagyok. Úgyhogy most itt reggelente a Szombathely városa nagyon jelen van, mert tegnap Jordán Tamás onnan jelentkezett.
Ja, pont ezt akartam mondani, hogy most nagyon híres színház szakmailag is nagy történések vannak.
Igen, úgyhogy én ezért nem is nagyon értem igazából ezt a nagy, hogy is mondjam, cezúrát, hogy most akkor 90 előtt milyen nehéz volt, meg persze nehéz volt, de mondjuk ahogy én fölnőttem, én ebből nem tapasztaltam semmit. Mm. Jártunk hittalra.
Lehetett, nem volt ebből probléma. Hát, igen.
Nyilván volt ára, amit a szüleim valamilyen szinten megfizettek, de hát ez annyi, hogy mondjuk nem lett esetleg igazgató, mondjuk az apu, mondjuk ennyi.
Lehetett volna?
Hát most ez itt a rádióban nem akarom üzenni senkinek, de nyilván ilyen
lesz.
Nyilván sokak esetében ez az így
alakult. Mivel foglalkoznak a szülei?
Édesapám, hát nyugdíjasok már mind a ketten, édesanyám állatorvos, édesapám pedig erdőmérnök.
Mondjuk én arra emlékszem legalábbis kisebb városban, hogy mondjuk a pedagógusoknak nem nagyon volt ildomos templomba járni, vagy legalábbis nem oda, ahol tanítottak, mert abból baj volt az iskolában.
Hát igen, de én tudok olyan pedagógusról, aki Szombathelyen gimnáziumi tanárként a Székesegyházba járt. Ő se vitte sokra, ha úgy vesszük. Bizonyos szempontból, más szempontból meg példaértékű volt, és most is. Úgyhogy azért ez egy érdekes kérdés, amikor ilyen korombeli fiatal emberek esetleg túl meredek ítéleteket hoznak.
Hogyha az ember megnézi ezeket a fantasztikus, ismét azt mondom, hogy bájos rajzokat, akkor azt gondolhatja, hogy elsősorban a fiataloknak, vagy a gyermekeknek áldozza akkor az életét, vagy ha nem is áldozat, ez akkor a szolgálatának a nagy részét talán gyerekek körében végzi?
Alapvetően ugye papként teszem most éppen itt Budapesten, amit egy lelkipásztor tesz. Nyilván ez az alap. Ez valami olyas, mint a magánélet egy másik ember számára, hogy az első a család. Most nekem ez a lelkipásztori munka. Ezen túl a gyerekek, de velük személyesen nem nagyon találkozom most, mert hittant inkább nagyobbaknak tanítok, tanítok, hát ilyen beszélgetések, meg ilyesmi.
A papi karrierre mondjuk az jellemző, hogy oda megy egy pap, ahova küldik, tehát nagy választása nem mindig van. És ahogy láttam, azért ön is több helyen megfordult, például a szombathelyi kórházban volt kórházi lelkész. Tehát amikor kap egy ilyen megbízatást vagy feladatot, és lehet az mondjuk, mert Győrben is volt, akkor van arra a lehetősége, hogy mondjuk a feletteseivel párbeszédet folytasson, hogy nekem oda nincs kedvem menni, ez nekem nem tetszik, mondjuk egy kórház, vagy egyáltalán mi játszódik le ilyenkor magukban?
Hát van dialógus, tehát ez a válasz.
Mondott és nemet már valamire is?
Nem mondtam nemet, de hogy mondjam, tehát ez tényleg egy kicsit olyan, mint mondjuk a katonaság, de hát minden cég így működik, tehát van egy hierarchia. Na most nálunk azért ez egy kicsit komolyabb, tehát a lelkiismeret szintjén is számít, de pont a lelkiismeret szintjén az ember úgy érzi, hogy meg kell mondania, hogy az adott előjárónak, hogy én úgy érzem, hogy a Jóisten engem erre hív. Ott mondhatom így, itt a rádióban ezt nyugodtan mondhatom a hallgatók miatt, mert ugyanarról van szó, hogy úgy érzem, hogy ez a dolgom. Itt vagyok a helyemen, így lehet értelmes az életem, így lesz kedvem áldozatokat hozni, mert azért az ember a dolgát teszi, ez nem azt jelenti, hogy könnyű. És itt a vége a mondatnak.
Mi az, ami nehézséget okoz önnek, vagy okozott mondjuk? Mert azért ez szerintem, nem tudom, de mondjuk az ember hite az más, mint amikor valóban belecsöppen egy hierarchiába. És nem biztos, hogy mindig minden tetszik neki, de mégis, mint ahogy a munkahelyen el kell végezni, akár tetszik, akár nem. Mi volt az, ami mondjuk pályakezdése idején nehézséget okozott?
És így gondolkozom, de hála Istennek én nincs igazából. Azzal együtt, hogy ugyanúgy, mint mindegyikünknek, minden napnak megvan a terhe, nyilván reggel föl kellett kelnünk, és ennek van terhe, de hála Istennek én mindig úgy éreztem, hogy hát amit tennem kell, az a dolgom, és mondom, ez most már többetszer lehet, hogy kicsit unalmas is, hogy én úgy látom, hogyha valamit szeretetből tud az ember csinálni, tehát valakiért, valakikért, akkor annak nincs olyan nagy terhe, míg ha nem látom az értelmét, akkor a legkisebb nehézség is elviselhetetlen tud lenni. Tehát én nem emlékszem ilyen...
Hát akkor szerencsés helyzetben van, meg szerencséje van.
Na most, akkor lehet, hogy nem jól mondtam, mert azért néha nagyon nehéz. Most sem tudom, hogy lesz fél év múlva például, és azért ez nem könnyű. De hát tudom, hogy ma a helyemen vagyok, most ide kellett jönnöm, ez biztos. Ezt tudom, ezt az ember érzi. Aztán, hogy mi lesz holnap után, az meglátjuk.
Innen folytatjuk Angelico atyával, így hívják, vagy mit?
A gyerekek így szoktak, egy kicsit olaszosabban mondják.
Hogy?
Angelico atyám.
Angelico?
Kicsik, igen.
Akkor Angelico atyával, dr. Steve Zoltánnal innen folytatjuk.
Klubrádió.
Tények.
Vélemények.
Reklám.
A Fanatikus 3-as. Első rész. Ottó, Lacika és Hajnalka sátorral a lottózó mellé költözik, hogy egy nyerő órát se késsel le. Ám tervük csak nem csődöt mond, amikor Hajnalka rosszul állítja be az órát.
Elaludtunk! Felkelni!
Jól állítottunk be az órát.
Kezdje a hétvégét 500 000 forinttal! Próbáljon szerencsét a Luxoron ma 8 és 14 óra között, és zsebeljen be akár óránként 500 000 forintot. Részletek a lottózóban.
Reklám hangzott el.
Klub délelőtt. Angelico atya a vendégünk, dr. Steve Zoltán, akinek kiállítása nyit február 8-án, február 20-ig látható a Kályöni János Ferences házban. Hol van ez?
Szilva utca 4, a Pasaréti templom közvetlen közelében.
És gyönyörű szép rajzok, grafikák, de az interneten is meg lehet nézni, tehát www.angelico, úgy van írva, cvel.hu, tehát így megtalálhatja bárki. Volt ön Rómában egy évet?
Három.
Három évet?
Három évet.
Tanulmányút volt, vagy kint tanult, vagy kint diplomázott, vagy hogy volt ez?
Folytattam a tanulmányokat, ez előbb kérdezte, hogy én döntöm erre el, vagy általában egy pap, hogy mit csinál. A püspök úr, Konka István püspök úr kérdezett meg a szentelésem után nem sokkal, hogy most van egy ilyen lehetőség, erkölcsteológiát kellene tanulni valakinek, ő rám gondolt. Szóval ilyet mondjuk megkérdeznek az embertől, tehát ez egy kicsit illusztrálja azt, amiről az előbb beszéltünk. És mondtam, hogy igen. És akkor ebből lett az, hogy a Szent Gergely Egyetemen 2 évet tanultam, és az Angelikum Szent Tamásról elnevezett egyetemen pedig még 1 évet, úgyhogy kint voltam, aztán hazajöttem, és végül is visszamentem a doktorátust megcsinálni.
És mi az, amit esetleg máshogy tanítottak Rómában, erkölcs teológiában? Tehát mit tanult kint?
Ezt nem olyan bonyolultám ez, szóval sokkal egyszerűbb. A 10 parancsolatot hogy kell érteni, körülbelül ezt. És hát a katolikus egyháznak azért ez a sajátossága megvan, hogy ugyanazt tanítják ott kint, mint itt.
De biztos azt is tanítják, hogy ezt nagyon nehéz betartani.
Azt tapasztaljuk nap, mint nap, sőt, hát ez az a... Szokták mondani, hogy hitünknek sok igazsága van, amit nem értünk, nem tapasztalunk, tényleg el kell fogadni, most ez az igazsága, hogy bizony gyengék vagyunk és törékenyek, ezt tapasztaljuk. Tehát elég este végig gondolni a napot, és mindegyikünk beláthatja, hogy nem könnyű betartani, sőt, hát nem törekszünk rá, ez éppen elég, és ez a lényeg.
Tudom, hogy nyilván sztereotípikus lesz ez a kérdés, és arra is pontosan emlékszem, hogyha mi paptestvéreinkkel beszélgethettünk itt ebben az adásban, akkor föl szoktuk tenni ezt a kérdést, hogy a cölibátussal hogyan barátkozott meg?
Hát ez teljesen
egyszerű, igen.
Ez lenne van, tehát amíg én ugye így ismerkedtem meg a katolikus egyházzal, hogy itt a pap az, aki egészen az Istenhez tartozik. Na most ezt egészen megérteni egyébként, azt hiszem, azt tudja, akinek ez a hivatása.
De ezt a hivatást mondjuk 18 éves korában választja. Korábban is van azért egy előélete egy fiúnak, egy férfinak.
Hát igen.
Abba belefértek a lányok?
Hát amennyire egy 11-néhány éves fiúnak az életébe belefértek. Az én időmben, ugye én azért már itt újra hangsúlyozom, nem vagyok annyira fiatal, tehát az én időmben ez még annyit jelentett, hogy persze, hát egy világi gimnáziumban jártam, és talán van, aki hallgat is közülük, a lányok közül is.
Van, akinek udvarolt?
Nagyon komolyan nem, kicsit.
Nagyon nem akartam nagyon szemtelenkedni.
Nem, szóval ez azért nehéz kérdés, mert...
Igen, azért, meg ezt megértem, amit mond, hogy...
Mert ebben akárhogy csűrjük, csavarjuk, lehet, hogy túl sokat is mondok most itt, de ebben ez a bizonyos áldozatvállaláson ment. Tehát az ember megérzi azt, hogy ez valami pozitívum, hogy én valami értékről mondok le. Tehát itt nem arról van szó, hogy
világos.
A család nem aha. pozitívum, csak van valami, ami úgy több, hogy nekem ez a dolgom, de az nem szerint, hogy mindenkinek ezt kell csinálni.
Na de...
Értem, picit záloga ez annak, hogy az ember komolyan is beszél.
Igen, de amiről vitáznak, és esetleg nem tudom, hogy megdönthetetlen igazsága, hogy muszáj a cölibátus? Tehát ezen nem gondolkodik el egy ifjú fiatal pap, hogy ez tényleg ezt követeli tőlem Isten?
Mondom, nekem ez a papi hivatással együtt, tehát ahogy egy...
Most de azért gondolatai vannak róla, nem? Tehát gondolkodik rajta.
Persze, mondom nekem, ez teljesen kerek így. Tehát, hogy ahogy valakit elszólít sok mindentől, amit csinálhatna, tehetne, akár egy színészi hivatás, akár egy rádiós hivatás, jó, a családtól nem, de egy csomó mindenről le kell mondani. Nem
sokakat azért teszem hozzá, valóban akár a családtól, vagy például a gyermekvállalástól is így van, visszatartja a saját szakmája, mondjuk akár a mi szakmánkban is számtalan kolléganőm meg azért nincsen, vagy nem lesz családja, mert azt mondja, hogy én meg a szakmámra tettem fel azért, tehát megértem, amit mondja.
Igen, itt mondjuk az a kérdés merül fel, hogy mi az, amiért megéri ezt az áldozatot meghozni, de igen, és akkor 3 pont.
Visszatérve a hitára, mert mondta, hogy most nem kicsiknek, hanem nagyobbaknak tart hitoktatás. Én arra lennék azért kíváncsi, hogy olyan sok panaszt hallunk, vagy hallani, hogy most mondjuk a középiskolás generáció, hogy megváltozott más, vadabb talán, mint korábban volt. Hogy mondjuk ön hogy szembesül ezzel, hogy milyen az az ifjúság, aki... És azt is szokták mondani, hogy a templomba járó fiatalok kicsit másabbak talán, mint akik nem járnak templomba.
Hát,
milyen a maga nyája?
Én azt hiszem, sajátos helyzetben vagyok, mert ami nekem erről a kérdésről eszembe jut, nyilván, ahogy ezt mondani szokták, a merítés nem akkora, de nekem kvázi én barátaim vannak most itt Budapesten, pontosan azért, mert azért elég sokat változott itt a helyen most az elmúlt években, és legalább egy-két év kell valahol az ember gyökeret verjen, egy emberi kapcsolatok terén, és ugye itt Budapesten már a második helyen vagyok másfél éven belül, nem kettő és fél éven belül pontosan, úgyhogy inkább ilyen baráti 20 éves fiatalok, akik hát ugyanolyak, mint a többiek, mondjuk ők alapvetően, akikkel inkább kapcsolatom van, azok tempomba járók, de nincs nagy különbség, és ezt meg ez a bizonyos egyetem hozta nekem ezt a tapasztalatot, hogy...
Római egyetem?
Nem most az itteni, tehát ez a Szegedi Tudományegyetem, ez a kommunikáció szak, hogy jó, mondjuk ott is eltelt, azt hiszem, körülbelül egy-másfél év, amíg bizonyos falak úgy voltak. Aztán kiderült, hogy...
A fal ön között és a diákok között, tehát igen, tudták, hogy pap.
Igen, ezt megtudták, hogy pap, és akkor már ott volt a fal. De ez egy-másfél év alatt úgy vettem észre, hogy tényleg le.
Hát azért ez elég hosszú idő.
Hát egy ilyen keresztfél éves levelező fölállásban nem annyira, mert azért nem mindig voltunk együtt. De
nekem... mindig tapasztalja, hogy mondjuk megjelenik, mint pap, akkor rögtön valami megváltozik?
Hát sajnos nekem, hogy amikor én hazajöttem Rómából, ugye 10 éveset nekem ki érettségi után, és akkor kb. 90-es évek végén, tehát 87-hez képest 97-ben jöttem haza, 87 érettségi, Szombathelyen, 97-ben újra Szombathelyen vagyok papként. És nekem ez egy döbbenetes élmény volt, pont a fiataloknál, hogy pedig hát akkor még tényleg fiatal voltam én is, hogy attól, hogy pap, talán nem is tudom, távolságnak mondjam, nehéz erről úgy beszélni, hogy érthető legyen, de talán ez a legjobb, hogy egy olyan távolság, amit aztán időbe.
Igen, az ember zavarodott lesz, hogy viselkedjen, mit mondjon, de mondok egy saját példát, mikor én újságíró suliba jártam, nekem egy csoportásom volt egy evangélikus lelkész, aki benne volt minden buliban, tehát végig buliztuk az éveket, és mindig azt kértem, amikor már elég ilyen alkohol, mámoros volt a hangulat, és ott szabadabb szájúak lettek leginkább a fiúk, hogy csak legalább ne káromkodjatok, mert aztán ott nagyon csúnya. Szóval ezt legalább ne előttem, azt mondja, én mégiscsak lelkész vagyok. Tehát ott nem voltak falak. Ott nem.
Ja. Igen. Szóval nekem ez a tapasztalatom, hogy az egyház és az emberek között, ha lehet így, hát az emberek a tagja az egyháznak, de mégis, tehát mondjuk én hivatalos képviselő az egyházként, és az átlagember, szóval van itt távolság.
De azért ezt az egyház vívta ki magának.
Ebben én most nem merek nyilatkozni, mert tényleg nem tudom, de mintha gyerekkoromban kisebb lett volna ez a távolság, ez nagyon érdekes. És ugye ki lehet számolni, hogy ez akkor a 70-es évek vége, 80-as évek. Én így tapasztalom, és ez nekem nyilván egy fájdalom, mert hát a dolgomat nem tudom úgy tenni, ahogy lehetne, mert, vagy ahogy az ember elképzelni, hát ahogy lehet, úgy azért teszem, de ahogy elképzelném, mert ott vannak a falak, és legelőször ezeket kell valahogy bontogatni.
Miért kellett az elmúlt évek alatt ilyen sok vagy több helyen megfordulnia? Mi volt az oka?
Hát a történetem dióhéjban annyi, hogy a 97, tehát Róma után otthon voltam.
Szombathelyen.
Először a Székesegyházban káplán, ahol egyébként fölnőttem, aztán egy szombathelyi plébánián plébános, ahol egyébként kereszteltek, tehát gyerekkoromban nagyszüleim ott laktak. Tehát eddig nem volt nagy mozgás. És akkor 2,5 éve kerültem föl Budapestre, Bíboros úr kölcsönkért a Szombathelyi Egyházmegyétől, részben a Mária Rádiós munka miatt, részben a rajzok miatt, és akkor voltam egy évig Farkasréten, most Zugligetben, már lassan a második éven végére érek. Aztán meglátjuk, mert ez egy ilyen időleges kölcsönkérés volt.
Azt mondta az előbb, hogy nem tudja, hogy mi lesz mondjuk évek múlva, de mondjuk önnél mi lehet a karrier? Tehát hogy tervezgeti az életét, hogy mi lesz majd egyszer magából, ha nagy lesz?
Hát a végét tudom, hogy mit szeretnék. Tehát a mennyországba szeretnék. Tényleg.
Az még nagyon nagy.
Tényleg. És mivel az előbb beszéltünk a gyengeségekről, a katolikus hit fényében az ember sejtő, hogy közben ott még lesz egy kis odaállt és egy kis tisztulás, de a közben meg, tehát addig, és mennyi van addig, hát ez tényleg a gondviselésre igyekszem bízni. Nem könnyű, erről beszéltem. Nyilván
de mi
könnyű.
A karrier, tehát mi lehet?
Szerintem ilyen nincs, tehát ezzel az én gondolkozásomban van. Mindenhol egy, tehát konkrét emberek vannak, nem is olyan sok, akinek valamilyen szinten tudok segíteni, ha tudok, szeretnék, és ezzel ki is telik az ember élete. Az egy illúzió, hogy itt több száz emberrel, nem tudom, hogy milyen mélységbe tud valaki papként foglalkozni. Jó, a média az egy sajátos dolog, de itt is ugye arról van szó, hogyha valakit mondjuk megérint valami, amit hall egy igazság, akkor azért kell mellé egy barát, egy barátnő, egy pap, egy tanár, egy idősebb valaki, aki eligazítja konkrétan.
Remélyhessen, persze.
Személyre szabottan segíteni.
De milyen szépet válaszolt, ma azt gondoltam, hogy azt fogja mondani, hogy egy püspök szeretnék egyszer lenni, tehát, hogy itt a hierarchiában mond
hát,
valami.
Hát ahogy én látom, hogy a püspök atyákon micsoda teher van, és mennyi mindennel kell foglalkozni.
Nem szeretne az lenni.
Hát nem. Mondjuk adottságaim is más irányba terelgetnek, ahogy látom.
Igen, inkább művészi adottságai vannak.
Nem tudom, hogy állunk idővel azt a...
20 másodperc.
Akkor annyit mondok, hogy a kiállításon van egy olyan darab, amit itt elhoztam.
Ez a résztábla?
Igen. Amit ilyen letapogatható, letapintható képnek számunk, és ebből talán lesz valami vakgyerekeknek, hogy a rajzaim... a vakgyerekek számára is elérhető lesz.
Sok mindenre gondol.
És akkor aztán letelt a...
Igen, egy dombormű van itt előttünk, és valóban kitapintható is.
Köszönjük.
A rajzokról beszéltünk tulajdonképpen a legkevesebbet, egyfelől másrészt pedig ez most tényleg szörnyű, nem tudjuk megmutatni, úgyhogy mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy www.angelico.hu.
Vagy a kiállítást a Kályoni János Ferences házban február 20-áig. Köszönjük szépen dr. Stív Zoltánnak.
Köszönöm a meghívást.
Köszönjük szépen.
Klubrádió, a beszélgető társ.